Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a gyönyörű vasárnapon. Isten lelke tegye áldotta a mi együttlétünket. Énekeljük kezdő énekül testvéreim a 25. Zsoltár első két versét. A 25. Zsoltár itt kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét a Királyok második könyvéből, a 6. részből. A Királyok második könyvének 6. részéből, a 8. verstől kezdődően olvasom Isten igéjét. Szíria királya pedig hadat indított Izrael ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival ezt mondta: itt meg itt lesz az én táborom. És elküldött az Isten embere az Izrael királyához mondván: vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a szíriaiak betörni. És elküldte az Izrael királya arra a helyre, amelyről neki az Isten embere szólott, és őt megintette volt, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer. És felháborodott ezen a szíriai király szíve, és összegyűjtvén az ő szolgáit azt mondta nekik: miért nem mondjátok meg nekem, ki tart közülünk az Izrael királyával? Akkor azt mondta egy az ő szolgái közül: nem úgy, uram király, hanem Elizeus próféta, aki Izraelben van, ő jelenti meg Izrael királyának a beszédeket, amelyeket te a te titkos házadban beszélsz. És ezt mondta: menjetek el és nézzétek meg, hol van, hogy utána küldjek és elhozassam őt. És megjelentették neki mondván: ímé, Dótánban van. Akkor lovakat és szekereket és nagy sereget küldött oda, akik elmentek éjjel és körülvették a várost. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája kiment, és imé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És azt mondta neki az ő szolgája, jaj, jaj, édesuram, mit cselekedjünk? Így felelt Elizeus, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó, uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitotta az óra szolga szemeit, és látott, és ime a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. És mikor azok hozzá lementek, könyörgött Elizeus az úrnak mondván, verd meg ezt a népet vaksággal, és megverte őket vaksággal az Elizeus kívánsága szerint. És mondanékik Elizeus, nem ez az út, sem ez a város. Gyertek el én utánam, és ahhoz a férfiúhoz vezetlek titeket, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. És mikor bementek Samáriába, azt mondta Elizeus, ó, uram, nyisd meg ezek szemeit, hogy lássanak. És megnyitotta az óra az ő szemeiket, és látta, és imé Samária közepében voltak. Az Izrael királya pedig, mikor látta őket, azt kérdezte Elizeustól, vágván vágassam-e őket, atyám? Ő azt mondta, ne vágasd, leszoktad-e vágatni azokat, akiket karddal vagy kézzívvel fogsz el? Adj nékik kenyeret és vizet, hogy egyenek és igyanak, és elmenjenek az ő urukhoz. És nagy lakomát szerzett nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Ők pedig elmentek az ő urukhoz, és ettől fogva többé nem jöttek a szíriai portyázó csapatok az Izrael földjére. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvéreim elénekelve a 153. ének első 3 versét. A 153. ének első három versét énekeljük. Az első így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, a hétköznapok poros útjairól érkezünk a te felséges színed elé, vágyva arra, hogy a mi lelkünk ismét ünnepibe öltözzön. Hogy levessük a hétköznapok lelki rongyait, minden szennyét, és a te színed előtt újjászülessen a mi lelkünk. Urunk, neked van hatalmad arra, hogy ezt megted újból velünk. Mint ahogyan megteszi az édesanya a csecsemőjével, a napi tisztába tevés nem is egyszer, azért, hogy az jól érezze magát, hogy egészséges maradjon, hogy épségben növekedjék. Istenünk, te vigyázol a mi lelkünk épségére, mert látod, mi magunk nem tudunk arra kellőképpen vigyázni. Sokszor közelengedjük magunkhoz a kísértőt, szóba állunk vele, mint egykor ősanyánk az édenkertben, és engedjük, hogy rászedjen, hogy elültesse a kétség magvát a szívünkben, és az irántad való bizalmunkat megrendítse. Hányszor sikerül ez neki, mert nem vagyunk résen, mert nem vesszük komolyan a veled való kapcsolatot, mert nem hisszük, hogy olyan veszélyes a bűn. Istenünk, annyiszor megégettük már magunkat. Bocsáss meg nekünk, hogy nem vigyáztunk eléggé lelkünk tisztaságára, épségére, szívünk békességére, könyörülj hát rajtunk, és ismét tedd tisztába a mi szívünket. Adj nekünk rád figyelést, őszintességet, nyitottságot, engedelmességet. Könyörülj, hogy ne csak hallgassuk a te szavadat, hanem legyen erőnk, tőled kapott erőnk, akaratod cselekvésére is. Mert csak így lesz egyensúlyban a mi életünk. Így lesz összhangban a mi szívünk veled, és így lesz a mi életünknek mennyei tartalma és célja. Urunk, köszönjük, hogy áthoztál ezen a héten, köszönjük őrző szeretetedet, irántunk való hűségedet, köszönjük, hogy megáldottál munkáinkban, harcainkban, feladataink teljesítésében, köszönjük a szükséges erőt, köszönjük, hogy te vezettél célra minket. Bocsáss meg, amikor úgy éreztük, hogy valami nem sikerült, azért talán, mert nem tudtuk kellőképpen elkérni a tőled való erőt, a felülről való bölcsességet. Kérünk Istenünk, hogy most is áldj meg minket a te jelenléteddel, nyisd meg fölöttünk az eget, hadd halljunk mennyei szózatot, hadd lássunk téged a hit szemeivel, és hadd nyűgözzön le minket ismét a te közelséged. Köszönjük neked, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, és megáldod a mi közösségünket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 251-es énekünk első versét. 251-es ének így kezdődik, jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Tehát a testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét. Az előbb elhangzott igehelyről, a Királyok második könyvének a 6. részéből, ezúttal 15-től 17-ig terjedő verseket olvasom. Hallgassuk hát Isten igét a Királyok második könyve 6. részének 15-től 17-ig terjedő verseiből, figyelmes és csendes lélekkel. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája kiment, és imé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És azt mondta neki az ő szolgája, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Elizeus így felelt, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És imádkozott Elizeus, és ezt mondta, ó uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitotta az úr a szolga szemeit, és látta, és íme a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. És megnyitotta az úr a szolga szemeit, és látta, hogy a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Ennyi az alapja. Drága testvérek, alapigénk egy régi korba vezet minket vissza, Elizeus próféta idejébe, amikor hadiállapotok uralkodtak Izrael földjén, amikor Szíria királya elindult, hogy megszállja Izraelt. Különös kor volt ez, amikor Izrael újra és újra azt tapasztalta, amit történelme során oly gyakran, hogy túlerővel néz szembe. Ő pedig mindig kisebb sereggel rendelkezik, mint az ellene jövő király. Nagyon sokszor átélte ezt Isten maroknyi népe. Mint ahogy átéli ma is Isten mindig kisebbségben levő népe, ugyanezt a helyzetet, sokféle változat. Amikor úgy érzi a hívő ember, hogy ezen a világon egy kisebbséghez tartozik. Valami különös látás birtokában van, amit azonban a többség nem oszt. És éppen ezért a többségnek sok mindenről más a véleménye, mint neki, és a hozzá hasonló hívő embereknek. Hatalmas különbség van mindig, akár az Ószövetség idejét nézzük, akár korunk idejét nézzük, hatalmas különbség van a hitetlen ember látása és a hívő ember látása között. Ez a régi ószövetségi történet éppen ezt tárja elénk nagyon érthető módon. Mégpedig két ember látása alapján. Az egyik Géházi, Elizeus prófétának a szolgája, aki még nem rendelkezik a hitlátásával, a másik pedig az Isten embere Elizeus próféta, aki a hitlátásával rendelkezik, és emiatt van hatalmas különbség a kétféle ember magatartása között. Kétféle ember két különböző módon reagál ugyanarra a helyzetre, arra hadi állapotra, amibe Izrael maroknyi népe kerül, amikor Szíria királya megszállja Izraelt hatalmas sereggel, lovaksokkal, szekerekkel, és emiatt egyik elkezd jajongani, Géházi, a másik pedig teljes isteni békesség birtokában kezdi a reszkető szolgáját csitítani, nyugtatni, mert ő egy másik látás birtokában van. És ennek a mennyei látásnak a birtokában ő sokkal többet lát, mint a szolga, aki csak a testi látás alapján ítéli meg a helyzetet. Most testvéreim, a Szentírásban is sok olyan emberről tudunk, aki különböző szorult és nehéz helyzetben a hitlátásával rendelkezik, és ezért nem remeg, nem borul ki, nem esik kétségbe, sőt, a külső lehetetlen körülmények ellenére is egy különös irigylésre méltó lelki békességgel és nyugalommal rendelkezik. Gondoljunk itt az Ószövetség egyik közismert történetére, a Dániel könyvéből, amikor Nabukodonozor király, azért mert az általa állítatott nagy állóképet, Isten szobrot a zsidó fiúk nem imádják, ezért Sidrákot, Misákot és Ábednégót, a Dániel barátait a tüzes kemencébe vetteti. És egyszer csak döbbenettel észleli maga a király, hogy nem három férfi, hanem négy van a tüzes kemencében, és az a negyedik valami különös alak, akinek jelenléte miatt épségben megussza a másik három, a tűzpróbát. Mert kiderül, hogy Isten angyala ott van a tűz közepette, és megőrzi az Isten gyermekeit. És ezáltal jut el Nabukodonozor, a pogány, önmagát imádó király, arra felismerésre, hogy nálánál nagyobb az Izrael Isten, a Sidrák, Misák és Abednego Istene. El is rendeli a végén, hogy birodalmában mindenki ennek az Istennek hódoljon, akinek ilyen hatalma van, hogy meg tudja őrizni a tűz közepén is az ő gyermekeit. Ezek az emberek Dániellel együtt egy mennyei látás birtokában voltak. Ott van az Új Szövetség másik közismert története, Pál apostol és Silás a társa Filippi városában a börtönbe kerülnek, mert Krisztus nevét hirdetik egy pogány környezetben, és éjfél tájban elkezdenek zsoltárokat és dicséreteket énekelni, pedig kezük, lábuk kalodába szorítva, vérző hátuk megkorbácsolva, külső fizikai fájdalmak birtokában, a legkibírhatatlanabb külső körülmények között, valami különös látás birtokában, ők nem csak azt látják, ami körülveszi őket, hanem azt is, hogy fölöttük nyitva a menny, hogy az Úr jelen van a börtön mélyén is, és elkezdenek dicséretet énekelni neki. És mi lesz ennek a következménye? Hasonló, mint az ókori király esetében, hogy a börtön őr, hallva, hogy ezek hogy énekelnek, látva, hogy milyen bátorságról tesznek bizonyságot, hitre jut, aznap éjjel megtér. És ő és az egész házanépe befogadja Krisztust. És emberségesen bánik aztán a korábban megostorozott két rabbal, megmossa őket, megvendégeli őket, és végül egy közösségnek a tagjai lesznek. Miért? Mert valami különös mennyei látás birtokában másként hordozták és tűrték Isten gyermekei a külső nehéz körülményeket, mert túllátta azon, hogy kaloda, hogy börtön, hogy rácsok, mert a hitlátásának a birtokában látták azt az Urat, akinek a nevéért szenvedik mindezeket. Nem véletlen az, amit mondott maga Jézus a kételkedő Tamásnak húsvét után, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Azaz, akik nem a testi látás alapján ítélik meg csupán a helyzetet, a dolgokat, az életet, hanem akik a hitlátásának a birtokában ítélik meg a helyzetüket, az életüket, és ezért valami különös öröm járja át a szívüket. Ezek a boldog emberek. Akár csak alapigényben Elizeus, az Isten ember, a próféta, a látó, úgy is nevezték a prófétákat az Ószövetségben, hogy a látó, aki többet lát, mint a hit nélkül rendelkező ember. Mert lám, ahogy alapigény szerint kora reggel Géházi, a próféta szolgája felébred, és kimegy, azt látja, hogy a szíriai seregek körülveszik a várost. És hogy reagál? Elkezd jajgatni. Jaj veszékelni, jaj, jaj, uram, mit cselekedjünk? Kérdezi a gazdájától, Elizeus prófétától. Ez a tehetetlenségnek a szava. A reménytelenségnek a szava. Amikor az ember csak azt látja, ami körülveszi őt. És nem rendelkezik a hitlátásával. Nem tud túllátni a falon. Nem tud túllátni a rácsokon. Nem tud túllátni a lehangoló külső körülményeket. Mert nem látja a hit szemeivel azt az Urat, aki mindenek fölé tud emelni minket. Annak idején, amikor a reformáció nagy küzdelme zajlott, ugye Luther Mártont Worms-ba idézték a birodalmi gyűlés elé, ahol fejedelmek és világi nagyhatalmasok halálosan megfenyegették, hogy vonja vissza reformációi tanait, sőt barátai le akarták beszélni, hogy ne menjen Worms-ba, mert ott életveszélybe kerül. Akkor így válaszolt Luther, közismert ez a mondata, hogyha Worms-ban annyi ördög lenne, mint ahány zsindely a háztetőkön, akkor is elmegyek. És elmegy, és a birodalmi gyűlésen, a hatalmasok előtt azt mondja, itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segélye. És nem mondja vissza a bibliai felismerését, a reformáció tanait, mert tudja, hogy ez Istentől kapott világos látás, és ezt akár élete árán is képviselni fogjuk. Tudjuk, hogy Isten különös módon gondoskodott arról, hogy mégis életben maradjon. Noha útközben veszély leselkedett rá, amikor Worms-ból haza akart térni, de útközben egyik barátja, Bölcs Frigyes, a szász válaszú fejedelem, állarcos katonákat küld, és megrendez egy ilyen látszólagos elrablást, hogy úgy tűnjék, hogy Luthert az ellensége elrabolták. Közben ő elvitette Wartburg várába, és ott rejtette 2 évig, amíg lecsillapodtak a dolgok, hogy aztán megint nyilvánosságra léphessen, és végül folytathassa a reformáció hatalmas munkáját. Mert ő is abban a helyzetben nem csak a világ nagyhatalmasait látta, a pápától érkezett átok levele, amit nyilvánosan elégetett, ami olyan bátor lépésnek tűnt, hogy biza nem sok ember merte volna megtenni, de ő a hitlátásának a birtokában túllátott a földi hatalmasokon, és látta azt az Istent, aki őt kiállította a reformáció nagy küzdőterére, hogy a Bibliából felismert tiszta igazságot képviselje, és Európa szerte közhírvé tegye. Így indult el a reformáció. Közismert az is, amit már többször idéztem, amit a skót reformátor mondott, Isten és én abszolút többség, pedig ő is életveszélyben volt, fejedelmek, királyi hatalmasságok fenyegették az ellenreformáció idején, és mégis kiállt és bátran képviselte a reformáció igazsága Skóciában. Mert tudta, hogy Isten és én, a törékeny reformátor, abszolút többségben vagyunk. De Isten van az első helyre. én szolgájaként sorakozzam mellé, és akkor abszolút többségben leszünk. És ez az a nagy felismerés, amit képvisel Elizeus ebben a hadi helyzetben, amikor azt mondja a jajveszékelő szolgájának, hogy ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. Ne félj. A 36. Zsoltárban Dávid, a korábban sokat üldözött ember, azt mondja, hogy milyen jó Uram, amikor az emberek fiai a te szárnyaid árnyékába menekülnek. Vagy ugyanő mondja a 91. Zsoltárban azt, hogy Isten a mi oltalmunk és menedékünk. Meg több más Zsoltárban használ ilyen képeket, hogy Isten a mi kősziklánk, a mi szabadítónk. Hogy ezeket mind az életből, tapasztalatból vett képekkel illusztrálja, mert tudjuk, amikor Saul üldözte őt, mielőtt még király lett volna Dávid, sokszor kénytelen volt menekülni, elbújdosni, kősziklákba, hasadékokba, barlangokba, és tudta, hogy mit jelent a biztos menedék az üldözése közepette. Mit jelent lelki értelemben az a kőszikla, az a menedék, ahova elrejtőzhet Isten embere. Úgy, mint szintén a 16. században Angliában, amikor a puritán hitvallókat üldözték az ellenreformáció emberei, akkor John Parker, a neves angliai lelkész, elrejtőzött egyszer egy házban, megneszelték az üldözők, a katonák, hogy hol van, körülvették a házat, ahol rejtőzött, és akkor áruába öltözve próbált valahogy kiosonni a házból, és mikor kilépett az ajtón, látta, hogy az őrző katona ott van a közelben, de éppen abban a pillanatban a katonának a barátnője közeledett feléje az utca túloldalán, a katona éppen átsietett az utca túloldalára, és ő így el tudott osonni észrevétlenül. Mit jelent, amikor valaki Istenbe veti a reménységét a nehéz helyzet közepette is? Vagy ugyanő ez a John Parker élte át egy következő üldözés idején, amikor szintén egy házban rejtőzött el egy barátjánál, hogy fölkutatták a katonák a házat, ő egy kis titkos mellékszobában rejtőzött, amikor hallotta két katona párbeszédét az ajtón túlról, egyik mondta, hogy mindent átkutattunk, sehol nem találtuk, nincs tehát a házban, a másik azt mondja, de itt kell lennie. Az első erősítette, de értsd meg, hogy nincs itt, mert mindent átkutattunk. És ezzel kifordultak, és elmentek, megint megmenekült. Mert hogy az, aki mennyei látás birtokában képviseli Isten ügyét a legnehezebb helyzetben is, az átéli akár ezt a csodát is, amit Elizeus idejében átélt, Géház is, hogy többen vannak velünk, mint velük. Mert Isten és én, vagy Isten és mi abszolút többség. És ezt a helyzetet éli meg Géház is Elizeus közelében, amikor ő még nem rendelkezik azzal a látással, amivel Elizeus. De Elizeus nem nyugszik bele abba, hogy ő maga rendelkezik a itt látásával, és ő látja a tüzes szekereket és lobagokat is a szíriai gyűrűn kívül, azaz Isten oltalmának a képviselőit, hanem figyeljük meg, hogy kezd imádkozni Elizeus a próféta, az ő szolgájáért. Ó, Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitotta az Úr a szolga szeme, és látta, hogy íme a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Hogy a szolga is lássa. Vajon bennünk van-e ez a vágy, hogy ha már egyszer kaptuk a mennyei látást, a hitnek a világos látását, akkor a körülöttünk levő még nem látó, lelkileg még nem látó emberekért könyörögjünk. Uram, add neki is a hitlátását. Uram, nyisd meg az ő szemét is. Bizonyságot teszel valakinek munkahelyen, vagy baráti körben, vagy családtagoknak. Talán ők ingatják a fejüket hitetlenül, kételkedve, nem tudják elhinni azt, amit mondasz. Ne erősködj tovább, hanem kezdj el imádkozni, és mondd azt, amit Elizeus mondott az ő szolgája érdekében. Uram, nyisd meg az ő szemeit, hogy lássa. Mert akkor fog igazán meggyőződni, amikor ő maga is a hit szemével fog látni. Amikor ő maga is felismeri, hogy többen vannak velünk, mint velük. Egyszer egy pogány fiú ismerte meg buddhista körökben, nőtt fel, és később megismerte Krisztus szabadítását, élő hitre jutott, az apja nem tudott ebbe belenyugodni, és egyszer erővel elcipelte mégis a buddha templomba, és ott próbálta győzködni a fiát, mondva, hogy fiam, hát miért imádkozol te olyan Istenhez, akit nem látsz? Hogy imádkozhatsz egy olyan Istenhez, akit nem látsz? Nézd, itt vannak a mi isteneink, ezeket láthatod, imádd őket. És erre a keresztény hitre tért fiú így válaszol a buddhista apjának. Apám, én imádom azt az Istent, akit én nem látok ugyan, de aki lát engem, és szívesebben imádom ezt az Istent, mint azt, akit láthatok, de aki nem lát engem sohasem. Mert nem az a lényeg, hogy én lássam Istent, hanem az a hit a fontos, aminek birtokában tudom, hogy nekem egy élő Istenem van, aki lát engem. Mózesnek is volt ilyen vágya egy adott pillanatban, Uram, mutasd meg nekem a te arcodat. Erre Isten azt válaszolta neki, hogy nem láthat engem úgy ember, hogy élve maradjon. És akkor ilyen különös dolgot talált ki Isten. Állj ide a kőszikla hasadékába, én eltakarlak téged, elvonulok, s majd hátulról meglátsz engem. Ez gyönyörű, szimbolikus leírása annak, hogy Isten sokszor, mint egy elvonultában, hátulról láthatjuk meg, miután egy esemény lezajlik, akkor szinte csodálkozva összecsapjuk a kezünket, és azt mondjuk, ez az Isten keze volt. Nem éltél át már ilyen helyzetet? Biztos, hogy jelentkezhetnénk többen is, hogy de igen. Mi emlékszünk két olyan autós esetünkre, amikor holdbiztos halálos baleset lett volna, ha valami különös módon Isten angyal keze, úgymond, bele nem nyúl a történésekbe, és utolsó szempillantásban nem változtat a halálos fenyegetett helyzete, és utána megfagyott bennünk a vér, alig tudtunk tovább menni, és azt mondtuk, ez az Isten keze volt. Ez az Isten keze volt. És még hány és hány ilyen esetet sorolhatnánk fel sokan, amikor mint egy elvonul Isten, és azt mondja a hitlátásával rendelkező ember, hogy ez az Isten keze volt. Itt és itt nem úsztam volna meg élve, hanem jön, mint tüzes kemencében a három ifjúhoz, az a negyedik, aki csodálatos módon megmutatja, hogy ha ő jelen van, akkor többen vagyunk, mint azok, akik ellenünk vannak. Ó, bárcsak rendelkeznénk mi is ezzel a csodálatos mennyei látással, ha nem, akkor kérjük. Nyissa meg a mi szemünket. Ha meg már megnyitotta, akkor kérjük, hogy nyissa meg azok szemét is, akik még nem látnak a hit szemével. Akik még csak az orrukig látnak, úgymond. Akik még mindent meg akarnak tapintani, meg akarnak érinteni, és csak úgy akarnak hinni, mint ahogy Tamás, hogy nem hihetem semmiképpen, amíg meg nem tapogatom az ujjaimmal a sebb helyeit. És tudjuk, hogy utána már nem volt szüksége erre, mert amikor megjelent Jézus és bemutatkozott neki, akkor térdre esett, fölszakadt belőle a nagy felismerés, csodatos, rövid hitvallás. Én Uram, és én Istenem. És erre mondta Jézus, Tamás, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Te most láttál engem, és hiszel, de hidd el, azok az igazán boldogok, akik nem a testi szem látása alapján jutnak hitre, hanem annak ellenére is hisznek, amit a testi szemükkel látnak. Boldog hát az a lélek, aki ezzel a töblettel rendelkezik. És könyörögjünk a mi Urunkhoz is, úgy, mint Elizeus próféta, hogy adja nekünk is a hitnek ezt a drága látását, hogy így megőriztessünk a kétségbeeséstől, a jajveszékeléstől, a nehéz helyzetekben attól, hogy elveszítsük reménységünket, bizalmunkat, támaszunkat. Mert jaj, nagy szükség van az olyan mélységekben erre a mennyei látásra, a hitnek erre a világosságára, hogy ne félj, mert többen vannak velünk, mint ellenünk. Amen. Imádkozzunk. Azaz, az ének szavaival fejezzük ki Istennek köszönetünket. A 425-ös ének első két versével imádkozzunk, hisz ez is gyönyörű kérés és imádság. 425-ös ének így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Köszönjük neked, Urunk, hogy te tanítasz minket hinni, te tanítasz minket kérni. Bocsáss meg, hogy sokszor kérni sem tudunk helyesen, és ezért nem kapunk. Könyörülj, hogy hittel kérjünk. Semmit sem kételkedve benned, aki a mindenség ura vagy, akinek hatalmad van egyik percről a másikra úgy fordítani életünk eseményeit, hogy az a javunkra szolgáljon. Urunk, te azt kérted, hogy szeressünk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből. Te tudod, hogy nem mindig sikerül ez nekünk. Bocsásd meg, hogy sokszor nincs elég bizalmunk benned. Bocsásd meg, hogy sokszor mi akarjuk megoldani életünknek nagy problémáit. És nem tudjuk kibogozni a gubancokat, mert nincs rá elég bölcsességünk. Köszönjük neked, hogy te jobban belelátsz a mi életünk mélységeibe, annak titkaiba, mint mi magunk. Ezért kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a hitnek a szemei a mi életünkben, hogy jobban lássunk. Lássunk téged közelebb, mint eddig. Lássunk téged hatalmasabbnak, nagyobbnak, hűségesebbnek, mint eddig. Könyörű rajtunk, és bocsásd meg a mi hűtlenkedéseinket, kételjeinket. És könyörű, hogy mi is Tamáshoz hasonlóan térdre kényszerüljünk a te hatalmad előtt. És mi is halljuk, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nem a testi látás alapján ítélnek, hanem a hitlátás alapján, és ezért messzebbre látnak. Többet látnak, mint a testi szemű látással rendelkezők. Istenünk, köszönjük neked a hitnek drága ajándékát. Köszönjük, hogy ennek birtokában fölemeled életünket. Ennek birtokában másként tanítasz viszonyulni a próbákhoz is, a nehéz helyzetekhez is. Urunk, imádkozunk mindazokért, akik még Géházihoz hasonlóan jajveszékelnek, és nem látják az Isten seregeit. Hadd bízzuk rád, Urunk, a betegeket, a szenvedőket, a kórházban lévő testvéreinket. Kérünk, könyörülj rajtuk, látogasd meg őket, állítsd talpra őket, erősítsd meg őket hitükben is, egészségükben is. Urunk, hisszük azt, hogy van hatalmad csodálatos orvosként a te gyermekeid mellé állni. Urunk, imádkozunk a vizsgázó diákokért, adj nekik bölcsességet, helyes döntést az élet küszöbén, adj nekik szorgalmat, rád figyelő szívet, mennyei bölcsesség birtokában tudjanak jól dönteni, jó irányba indulni. Urunk, köszönjük neked, hogy meg akarod őrizni gyermekeinket a gonosznak csapdájától, a bűnnek mélységeitől. Köszönjük, hogy van hatalmad szívüket felét fordítani, lelküket örök szövetségre segíteni veled, aki megtartójuk akarsz lenni. Köszönjük, hogy hétköznapi életünket is rád bízhatjuk. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk. Hadd imádkozzunk, Urunk, azokért a kismamákért, akik szülés előtt állnak, hordozd őket, erősítsd őket. Adj nekik könnyű szülést, hogy örömmel fogadják az új érkezőt. Köszönjük neked, hogy te adsz erőt, bölcsességet, szeretetet, hűséget és kitartást a gyermekek nevelésében is. Légy irgalmas és maradj köztünk, ígéreted szerint minden naporunk a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai napon is külön adományokat fogadunk el az ifjúsági tábor anyagi támogatása céljából. Szeretettel közlöm újra, hogy július 14 és 18-a között lesz az ifjúsági táborunk, Algyógyon lesz ezúttal. Lehet fiataloknak még jelentkezni erre a táborra, és gyülekezetünk adományából fogunk besegíteni az anyagi támogatásukba, hogy minél többen vehessenek részt ezen a táboron. Augusztus 11 és 18-a között lesz a felnőttek részére a táborozásunk a Bucsinon, arra is várjuk a jelentkezéseket. Holnaptól kezdődően minden nap 10 órától, hétfőtől egészen péntekig lesz megszervezve a vakációs gyermekhét, amit minden nyáron szoktunk szervezni a gyülekezetben. Várjuk ezekre az alkalmakra minden délelőtt 10 órától 1 óráig a gyermekeket óvodáskortól kezdve egészen 14 éves korig. Színes programokkal várják a szervezők erre az alkalomra a gyermekeket. Kegyelettel emlékszik a család idős kerekes Mihályné született Szabó Anuskára, aki valamikor a Luncsi utcában lakott, 26 évvel ezelőtt hunyt el. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását a kegyelettel emlékező testvéreknek. Megjött az Éjféli kiáltás című folyóirat, akit megrendelték, hátra az asztalnál átvehetik. Könyvek is vásárolhatók hátra az asztalnál még. És van még egy hirdetés. Az egyházkerület és hát közösen az Összmagyar Református Egyházzal szervezi a 7. Magyar Református Világtalálkozót, ami július 10-én lesz Secsi-Szentgyörgyön. És erre egyházmegyénk beállít egy nagy autóbuszt, ami reggel 5-kor fog indulni a sportcsarnok elől, itt Kolozsvárról, és este 7:30-kor fog visszaindulni majd Sepsiszentgyörgyről. Ez július 10-én van, ha jól tudom, ez egy csütörtöki nap. És erre lehet jelentkezni, úgyhogy az úti költséget előre be kell fizetni, 40 lejbe kerül. Aki szeretne ezen részt venni, az jelezze, kérjük, és fizesse be a 40 lej, ezt pedig július 7-ig kell befizessük az esperesi hivatalba, tehát addig lehet behozni ezt az úti díjat, a 40 lejt. Akit érdekel ez a református világtalálkozó, szeretne ott lenni Sepsiszentgyörgyön, az jelentkezhet. Csak tudni kell, hogy egy hosszú út lesz, és hosszú nap lesz, mert reggel 5-től indul a busz, és este valamikor éjféltájban fog majd hazaérni. Testvérek, folytassuk együttlétünket énekelve a megkezdett 425-ös ének harmadik versét. 425-ös ének harmadik verse így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket heidelbergi káténk alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Most pedig áldásra várva énekeljük, testvérek, a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik: te benned bíztunk elejétől fogva. Áldjon meg és őrizzen meg téged, Istennek népe, az Úr fordítsa feléd az ő arcát, és adjon neked békességet. Amen.